Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát ki az ágyból héttarvók, indul a hét. Indul a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, 2025. június 16-a van, 6 óra 33 perc. Egy perccel többet aludhattatok, vagy na jó, kettővel. Mielőtt érces hangon felvert legszebb álmotokból benneteket. Ács kollégával ülünk itt. Ülünk, állunk még.
Még.
Igen. Itt a stúdióban, tehát Ács Gábor a műsorvezetőtárs. Ezt akartam.
És Mihálovics András. Indította a mai reggelt is. És mérnökhallgató.
Mérnökhallgatót nem szeretném. Mérnökhallgató.
Most fordulj el, kedves András.
De tök mindegy,
fogd be a füledet.
Hallani fogom, hogy nem, már megint.
Fogd be a füledet, jó. Nyugodtan. Én jót mosolyogtam. Sőt, kellett. Hát, egy másodperc talán nem volt, de valahol fél és egy másodperc között, mire leesett péknél vevő, mondja a péknek. Megkínálna egy falat kenyérrel? Minek? Az nem eszik kenyeret. Csak nem fogtad be a füledet.
Én fölfogtam. Még
kíváncsi voltál, jó? Nekem kellett.
Édes, jó
lehet,
Istenem,
hogy a hétfő reggel
tényleg
teszi. Nem baj.
Nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el, hogy egy pék ez ennyire éber, ennyire
jaj,
nagy barátja a szóvicceknek. Ezt a mérnök találta ki.
De persze, hogy ő találta ki, és baj.
Igen.
Ez semmi gond.
Miért gondoljuk azt, hogy a szóviccek viccesek? Mert hogy benne van a nevükben, hogy szó vicc, de nem vicces.
Nézd. Szerintem helyük van. És időnként mégtán gondolkodásra is késztetnek. És egy aprócska pillanatra mosolyt csalt. Láttam egyébként a tiédre is.
Az a
próbáltad
baj,
jól titkolni, de ott volt egy kis mosoly.
Az a baj az egésszel, hogy ezek olyanok, ezek a szóvicc menek, hogy vonzza egyik a másikat.
Persze, tudom, de már megtanultunk. Megtanultuk.
Mint a méhek a mézes vízre. Egy jön az összes. Tehát most,
nem,
ezt csináljátok a kántorral együtt, hogy beolvassátok. Rögtön az elején hadd szóljon, és utána mindenki vérszemet kapva jön a fárasztóbbnál fárasztóbb.
Nem, mert szoktunk húzni egy határt, tehát azért tudjuk, hogy ez max. 1-2.
Én ezt aztán eddig nem észleltem, de lehet, hogy csak azért, mert egy is sok időn.
Hát neked, igen.
Ja. Na, nézzük, mit tört. Ja, figyelj, Gézut akkor ellenpontként.
Gézut, igen.
Keserédes egyperceseivel.
Igen, hát ez megint olyan, illetve kicsit olyan furcsa reakció is. De hát ugye ő szokott érdekesen reagálni. Indokolatlanul belekeveredtem egy szűk szalonna sütő társaságba, melynek tagjai egy adott disziplinában messze az ország legjobbjai. Amúgy én is művelem ezt a nem mondom meg mit, hogy legyen egy kis titok a beszámolóban. De Dafke nem készítettem szelfit. Gézó nagy ellenálló.
Kiderül a disziplina, nem?
Hát a disziplinát sejtjük, mert korábbi üzeneteiből szerintem
na,
nagyjából összerakhatjuk, hogyha arra gondolunk az egyik kedvenc hobbiára, de hát most ezt így nem oszthatjuk meg nyilván egy ilyen üzenet után.
Igen, na! Itt a helyes hozzáállás. Én már megígértem, hogy a szóvízgyártókat azt fogom csinálni, hogy kibérelem a Papp László Budapest sportarénát, és megrendezem az első magyar szóvicc találkozót. És mikor azok ott vannak, a mindenki elmondom a megnyitó beszédet, és utána egy hétre bezárom őket, természetesen élelmezés mellett, mert nem akarok rosszat nekik, és ha egy hét után még mindig azt gondolja ez a rakat ember, hogy az, amit ők csinálnak vicces, akkor meghajlok a nemzet nagysága előtt, és azt mondom, hogy akkor virágozzék ezer szóvic virág.
Szerintem buknád.
Nem hiszem.
Van rá igény. Nem.
Figyelj, az a baj, hogy a Hahóta magazin sem volt vicces, érted? Annyira fájt a Hahóta magazin annak idején, elfáradt az a formátum.
Mindenben.
Engem erre emlékeztette.
Mindenben megvan a jó, meg a rossz, vagy, minden műfajban, meg plusz megvannak a kis saját természetes preferenciáid, és a szóvicek között is szerintem a társadalom többsége találni fog olyat, ami neki tetszik, és van rá, és marad is rá igény. Szerintem. Na jó van, de lépjünk túl ezen. Nézzük inkább, hogy kik születtek.
Igen.
Ma, vagy egyéb érdekes beszámolóval. Te is voltál koncerten?
Én nem koncerten voltam. Hát, hogyha a pengék csattogását, a pajzsok döngését felfogjuk valamiféle zenének, akkor voltam.
Ja, de az Imagine Dragons az nem játszott.
Az Imagine Dragons az nem.
A lányok. Nekem, nem vittek el a lányok. Nem.
Nem.
Jó.
Nem. Szóval én ezen voltam inkább. Na,
az Iron Maiden lefogyasztott erre a hónapra szállt koncertbüdzsét.
Még mindjárt jön a Guns.
Ja, megjön a Guns
is. És mindig nem döntöttem el, hogy megyek-e az AC/DC-re, vagy egyáltalán lehet-e még, nem tudom, lehet, hogy már elmentek Prágából, nem is néztem. Lehet, hogy csak így sip elment az AC/DC
mellett. Hát jegyed van-e?
Még nincs, hát de akkor én már utolsó pillanatosban gondolkodtam, hogy
de minden. Már nem mindig lehet.
Hát nem, mert igen. De ez egy repülőtér, és mindig arrébb viszik a kordont.
Ja, értem. Jó. Hát akkor meg nem, hogy nem hallod már, nem is látod. Vagy nem is látod, nem
az
is hallod.
Az mindegy. Elég, ja? Ha oda képzel.
Oké. Okay.
Borit nem... Én tudom, hogy Borinak helye lenne a műsorban, de... És tudom, hogy a férjére hivatkozik. Na mindegy, olvas, tessék. Bori nem gyakran ír, pláne nem szóvicceket, most az előbb jött, nézd csak meg, nem itt, nem ezen a felületen.
Ja, várjál, csak ezzel a hatásra átugrottam.
Melyiket, nem erre melyik, ezen a felületen, azon a zöldön.
Azon a zöldön.
Ott van, ezt olvasd el.
A férjem üzeni, hogyha vidéken tartanátok a szóvic találkozót, akkor lehetne Pesten kívüli... Pesten kívüli
élmény. Erről beszéltem.
Jó. Ja, te vittél bele, mert még az, úgy kezdtem el olvasni, hogy nem tudtam, hogy ez mi lesz. Na,
de hát ezért mondtam, mert mindegy. Hogy,
jó.
Na, okay. Isten éltesse a Justinokat nevük napján, meg a születésnaposokat, akik június 16-án születtek. Nem árt, hogyha tudják, hogy Újpest nagyközségben 78 taggal 1885 június 16-án alapult meg az Újpesti Torna Egyület, színe a lila-fehér, jelszava egység, épség, egyetértés. Aztán 1958-ban, ez már egy szomorúbb dátum, pont ezen a napon, június 16-án hajtották végre Nagy Imre, Maléter Pár és Gimes Miklós halálos ítéletét. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú dátum, viszont a világ első női űrhajósa 1963. június 16-án, tudjuk-e, mondjuk kórusban Valentina Tereskovának hívták, úgyhogy ez egy nagyon fontos dátum, megint csak az űrhajózásban, illetve 1991-ben Záhonynál elhagyja Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonat szerelvény, szintén június 16-án, nagy nap volt ez.
Valamelyik nap megmutattam a család legifjabb tagjainak azt a dalt, amiről ők már lemaradtak, amikor a mávos problémák kapcsán eszembe jutott. Most meg a Tereskovára jutott eszembe, tehát a Tereskova zenekar tömegközlekedés című daláról van szó, igen, amelyet a Spotify-on nem találhatnak meg, mert nincsen fönn, és ami nincsen fönn a Spotify-on, az már nem is létezik, de azért a YouTube berke mélységeiből elő lehetett vadászni, és hát nem is általános ováció, igen, fogadta, úgyhogy lehet, hogy felkerül az ő playlistjükre is.
Nézzünk híres születésnaposokat, itt van például Giovanni Boccaccio, Itália író, költő, remélem jó az olaszom, humanista, 1313-ból. Geronimo-t beemelni a műsorban életveszélyes, hiszen napestig tudnék róla beszélni. Kizárt dolog dolognak tartom.
Kizárt
dolognak tartom, hogy feljegyezték, hogy pont 1829-ben és pont június 16-án sírt fel édesanyja karjaiban az egyik legmeghatározóbb és legemblematikusabb alakja az őslakosok fehér kultúra elleni lázadásának az apacs főnök. Viszont Stan Laurel, Stan és Penn egyik oszlopa 1890-ben szintén ezen a napon, tehát június 16-án született, aztán Zsigmond Vilmos, Oscar díjas magyar filmoperatőrre is emlékezhetünk, 1930-ban született, de 2016 óta már nincs velünk. Aztán, hát még kit tudok én itt beemelni, Őrsi István, Kossuth és József Attila díjas magyar író, költő, műfordító, újságíró 1931-ben született, ő sincs már közöttünk 2005 óta sajnos, és Tupac Shakur, amerikai rapper, én egyik számát sem ismerem, ez már azután a hullám után jött, amikor én már...
Reppes voltam?
Én nem voltam, na az nem voltam sose, nem is leszek szerintem. 1971. június 16-án született a jeles művész úr, majd tőle idézünk aranyköpést. A névész születésnaposok, jaj, hát itt van.
Tudtam.
Zalánka, ma 7 éves.
Az üzenet, amiről biztos voltam benne, hogy Mackó azonnal be
fogja
olvasni.
De én csak ennyit akartam elmondani.
De az egészet légy szíves, és akkor kiderül, hogy miért olvasod be.
Nem. Azért, mert ma 7 éves, Zalán olvasson egy kicsit Geronimo főnökről, egészen mesés élete volt a jeles apacs vezetőnek. Higgy el, Zalán 7 évesen, hogy nagyon klassz dolgok történtek akkoriban az Egyesült Államokban, hogy harcolt a szabadságáért és a kultúrája megtartásáért. Az utolsó emberig gyakorlatilag a fél Egyesült Államok hadserege hajkurázta Geronimo főnököt és 30-valahány emberét. Úgyhogy ez egy nagyon jó. Ha szorult Zalánkába egy kicsi Geronimo főnökből, akkor nagyon sikeres élete lesz ebben.
Jó, akkor úgy látom, én vagyok kénytelen felolvasni, ezt te pedig kiprovokáltad, szóval a szeretnék egy köszöntést kérni. A, mi ez? Anteus, az meg mi? A Anteus rajongó kisfiam Zalánnak, aki ma ünnepli a 7. születésnapját.
Úgyhogy ezért olvastam be.
Ki az az Anteus?
Hát az én.
Oké.
Majd bemutatkozom egyszer.
Hát jó, igen.
Ja.
Na. Biztonságos körülmények között szeretnék találkozni vele.
Mi lenne, hogyha most akkor a név és születésnapjukat ünneplőknek elnyomnánk az első zeneszámot? Zalánkának külön szeretettel küldöm, Isten éltessen sokáig, erőt, egészséget kívánok. Legközelebb, ha találkozunk, gyere oda, mondjad, hogy már beszéltünk a rádióban, és a születésnapod alkalmából, és hát azért még... plusz juttatásokat is, majd akkor oda megadom a sisakomat, meg ki lehet próbálni mindent, majd beszélgetünk egy kicsit. Ne legyél ijedős, Zalánka, hiszen már ismerjük egymást ezer éve. Majdnem elfelejtettem, viszont egy szomorú dolog is van. Egy, nem tudom, minden embernek van az életében meghatározó pedagógus, nekem is volt szerencsém többhöz is. Az egyik egy testnevelő tanár volt a Székesfehérvári József Attila gimnáziumban. Pallérozottunk a keze alatt 1985 és 1989 között, Vég László tanár úrnak hívták. Május 28-án hunyt el, 91 évesen, jó hosszú életet adott neki a magasságos hála Istennek, és nekem azért volt ő fontos, mert hogy addig ilyen csenevész kisfiú voltam, és hát megszerettette a sportot, és egy remek figura, remek jó humorú, de nagyon kemény testnevelő tanár volt. Hát a szertornát is megszerettette velem, ami egy gyötrődés volt az első percekben.
Na nem mondd, hogy te a korláton villogtál.
Micsoda? Hát a sas lendület meg
ne,
ilyenek.
Ne.
De.
Nekem ott,
Válon
ott,
átfordulás, gyűrű.
Ne csináld, nekem ott lett végem, de teljesen.
Hát tudom, az egy szadistának tűnő gyakorlatsorozat, de
az.
Imádtam. Megszerettete.
Sose gondoltam.
Még a testnevelésbe beemelte a gyúrást is, mert úgy ösztönzött bennünket, hogy amit szerettünk volna csinálni, azt sose engedte. Tehát ha focizni akartunk, az azt hiszem, hogy negyedikben engedte először, hogy mi focizzunk. Vagy,
igen, mi is sajnos harmadik környékén jöttünk rá, hogy az ellentétjét kell mondani, tehát hogy igen. Amit igazából nagyon nem szeretnénk, Azt kell mondani, hogy azt szeretnénk, és fordítva, és akkor így sikerült nekünk is.
Na, a és akkor jutni. Figyelj, rávaló emlékezésül az egyik kedvenc idézőjelbe tévedt célpontja, Vencel Antal drága jó osztálytársam és barátom, írt egy szösszenetet, ami összefoglalja talán az ő személyiségét, meg az akkori testnevelés órák hangulatát. Én ezt most felolvasnám. A kis tornaterem ablakán árad befelé a kora tavaszi napsütés. Végtanár úr kényelmesen elhelyezkedett egy tornazsámolyon, hatalmas kulcsomóját maga mellé tette és megszólalt. Na gyerünk, Vencel, nem az apádat akarom osztályozni. A plafonról egy 5 méter hosszú békebeli kenderkötél lógott, melynek felső vége előtt egy arasznyira volt a cér, a rávarrott marha bőrszalag. Az eszemmel úgy tudtam, hogy edzetlen vékony karjaimmal talán a kötél feléig lennék képes felemelkedni, de ahogy a tanár úr rám nézett, elhittem, hogy játszik könnyedséggel fogok függeszkedve feljutni a célig, ahogy előttem jó néhány kisportolt A-osztályos évfolyamtársam megtette. A tekintetében ellentmondás nem tűrő erő volt. Neki rugaszkodtam, de a fizika törvényei legyőzték reménytelen kísérletemet. Kedvetlenül írt valamit az osztálynaplóba. No, hát drága jó végtanár úr, vigyázzon ránk onnan fentről. Úgyhogy a névész születésnaposoknak, valamint végtanár úrnak a következő muzsika.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli. Hol zárt, hol nyit, mi a sztori, mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
Budapest érték tőzsde még a pénteki kereskedése napján 95.317 ponton zárt. Nem volt jó a nemzetközi hangulat, úgyhogy üdítő kivételként legalább mi erősödni tudtunk. Nem volt nehéz, mert a 4 vezető papírból 3 drágulni tudott, csak a Richter esett 0,5%-ot 10.080 forintig. A MOL 0,8% fölötti plusszal 2.926 forinton zárt, az OTP 0,12%-os plusszal 25.760 forinton, a Telekom pedig 2,38%-kal 1810 forintig ment fölfelé, úgyhogy ezek voltak a vezető papírok legfontosabb mozgásai. Nézzük a devizapiacot. Egy euró jelen pillanatban 402 forint 60 fillér környékén tanyázik, egy dollárért pedig 349 forint környéki összeget kell fizetni. Mi volt a nemzetközi börzék?
Ugye Budapest az elején még nagyon negatív volt, és szépen fölállt, annyira nem mozgatta az Izrael-Irán konfliktus. Viszont Amerikában az volt az érdekes, hogy noha pontosan az amerikai hírszerzési információkra hivatkozva gyakorlatilag tele volt a sajtó már előző nap azzal, hogy támadás készül, magasról tett rá a Wall Street, ezen kicsit értetlenkedtünk a Balázzsal, Gedével, még pénteken. Ezért aztán jó nagy mínuszos nyitás nézett ki. Nem lett akkora, mint itt reggel kinézett, de azért volt egy egyértelmű mínusz, és ez meg is maradt, és a végén is inkább lefelé tendáltak a piacot. Tehát Amerika 1% környékén bukott, mármint az S&P index, és ennél jóval nagyobb mértékben a technológia, és a Dow Jones is egyébként. Úgyhogy egy egyértelmű negatív nap volt. A magyar állatok szerint a FOMO-t fölülírta a para, akkor mondjuk így. Tehát jobban idegeskedtek a befektetők attól, hogy jön a hétvége, és eszkalálódik a konfliktus. Amit láttak, az még, hogy annyira nem zavarta volna őket, de az eszkalációtól való félelem, meg az olajárak elszállása, meg ismét fölmerült, hogy na, akkor a hormuzi szorost lezárhatják, és ez hova, és az már a világgazdaságra is kőkeményen kihathat. Ez az állandó, amikor a geopolitikai feszültségek éleződnek a Közel-Keleten, akkor ez a fő para faktor és forrás, erre még ugye nem kerül sor. Na most ismét fölmerült, erről majd beszélni is fogunk egyébként szakértővel a műsorban, hogy ennek mennyi az esélye. De a lényeg az, hogy ez fölülírta azt, hogy jaj, hát olyan szép emelkedés van, eddig minden esésbe bele kellett venni, félünk a kimaradástól, úgyhogy az esések eddig megálltak, úgyhogy ebből Amerika lefelé ment. Aki nagyot esett a technológián kívül, a pénzügyi részvények jóval nagyobbat estek, mint a technológiaiak. Visa, PayPal, Mastercard voltak a legnagyobb vesztesek, de tényleg nagyot, tehát 5% környéki mértékben csökkentek. De itt nem a geopolitikai feszültségek, hanem a érkeztek különböző hírek, Amazonnak a stablecoinja, Walmart is, tehát hogy a technológiai szereplők a nyakukra mászhatnak és a bizniszüket ronthatják. Több beszámoló is érkezett, illetve esélylatolgatás ezzel kapcsolatosan, úgyhogy inkább bezsebelték a nagy nyerőket, amik ezekben a papírokban is voltak a befektetők, és szokatlanul nagy mértékben estek ezek. Hát értelemszerűen ki lehetett a nyertes oldalon, védelmi részvények, úgyhogy Lockheed Martin, Northrop Grumman, a szokásos védelmi ipari nagy ágyuk, azok jól teljesítettek. Meg ugye a...
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Igazad van, úgy tűnt, hogy befejeztem,
de aztán mégsem
teljesen jogos, csak aztán eszembe jutott még valami. De hát akkor mindegy, mert nem mondom el, emelkedtek
nekem a... Nekem is eszembe jutott, de mondjad el.
Szerinted mire gondoltam? Hát ezt nem találnád ki. Na mindegy, olajhelyettesítő, az korábban szétgyalázott alternatív energetikai részvények, ilyen napelemesek, meg hasonlók most a pozitív oldalon álltak, mert hogy a olajárnak a durva megugrása miatt ők ismét előtérbe kerültek. Ennyi lett volna, csak igen, valóban kicsit későn jutott eszembe. De hát itt van Szoller Andi, ez sokkal fontosabb.
És azonnal meg akar szólani, hát nem.
Nem akar megszólalni.
Aludnék egy kicsit.
Vezek, mikor bejöttem, milyen lelkesen mesélte
azért,
a koncert élményeit.
Azért, mert volt azon a koncerten, amin mi nem voltunk.
És érdekes, hogy nálunk a Jányoknak volt jegyük, azt eladták.
Bánhatják.
Nem hiszem.
Jó volt,
nem.
Nagyon.
De most igaz, vagy nem igaz, amit a Telex írt, hogy az előző koncerthez képest semmivel nem lett több, csak bejöttek még rosszabb dalok. Hát
én nem voltam az előző koncerten.
Na, akkor viszont... Hadd jegyezzem meg, hogy a YouTube, az nem tudom én mióta nem csinált új lemezt. Mégis folyamatosan koncertezik. Az akkor?
Nézd, de ha te egyszer láttad.
Vagy egy életmű koncert esetében.
Figyelj, ha egyszer láttad.
De az Iron Maiden is azért valljuk be, hogy régen csinált új lemezt. Mégis
az Iron Maiden koncertes Peckó volt, és Peckó setlisztel. Itt volt egy tök jó koncert, majd lett egy új album, amin pocsék dalok vannak, és rosszabb lett a setlist, ráadásul 40 ezeres jegyek vannak. Akkor szerintem ez egy jogos kérdés, hogy kimenjünk-e még egyszer két év után. Na, hát ezt
értem
csak föl.
Na jó, hát akkor
nálunk
hogy lehet átkötni?
Kifelé pattant, meg volt a jegy, és eladták, képzeld. Hát ilyet még nem láttam, úgyhogy de érdekes fejlemény.
Hogy lehet átkötni a...
Nem tudom.
Könnyű zenei koncert kritikáról
a hírek. Nem az átkötés a lényeg, hanem hogy lehetne felébreszteni Andreát.
Majd most figyelj, a zene, vagy mi az a promóciós összeállítás alatt teszek rá egy tétova kísérletet.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méreg drága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7-es óra, 10-es perckor köszöntjük az egybegyűlteket itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással, és mindenek előtt tartozunk egy zenekarnével, mert a műsor elején elhangzott, hogy milyen koncertről beszéltünk, de a hírek előtt nem, akik a kettő között kapcsolódott be, az nem tudta, hogy az Imagine Dragons koncertje adta az apropót.
Benfenteseknek csak ID.
Mert hogy, ja, benfentesek hallgatók is ID-nak írják, igen, hogy nyilván többen is írják, hogy szuper jó volt, és semmi kétség, hogy rengetegen fantasztikusan érezték magukat, ettől még az a szempont másoknak, más szempontjaik alapján is igaz lehet, hogy ú, de jó volt, szeretjük, ugyanúgy szeretjük, legutóbb, de az új albumot nem szeretjük, és iszonyatosan drágák a koncertek, csak ezt vetettük föl, hogy akkor azért ez egy dilemma, hogy kifizesse.
Igen.
Azért, hogy egy két évvel ezelőttihez képest mondjuk egy kevés, számodra kevésbé vonzó dallistát kapj meg élményt. Na mindegy, ennyiről volt csak szó.
Szolgálati közleményre is szükség van. Az elmúlt hét nagy topikja volt, hogy hol szól online a bizony. Millás reggeli, hol nem szól. Most megkérdezte egy másik hallgató is, hogy mit tudunk erről. Messziről indítok, és nem fogok teljes körű megoldást nyújtani, ennyi diszklémert hagyd tegyek a monológom elé. A lényeg, hogy amikor átjöttünk ide a Rádió Caféra, akkor volt egy elég derék kibertámadás sorozatunk, ez alább hagyott. A kibertámadásul, védekezésül, rejtett szerverről is volt egy link, amin keresztül adott a Millás reggel és a Rádió Café, hogy minél nehezebb dolguk legyen a támadóknak. Na, ezt a linket valószínűleg lelőtték már azóta a szolgáltató, mivel nincs rá szükség, és azok a készülékek, amelyek erre voltak hangolva, értelemszerűen, mivel nincs link, amire csatlakozzon az alkalmazás, ezért nem működnek. Nagyon elkeseredni nem kell, a honlapunkon fenn van mindenféle egyéb link, ezekkel kérhetik újra programozni ezeket a készülékeket, hogy ki min hallgat, én nem mindegyiket ismerem, sőt a döntő többségét nem, úgyhogy egészen pontosan, hogy hogy néz ki egy linkcsere ezeken a felületeken, abban nem fog tudni segíteni, de próbáljuk meg akkor úgy hangolni a készülékeket, hogyha a millásreggeli.hu-ra hangolunk, akkor ott biztos, hogy a Millás reggeli műsorát hallani lehet, úgyhogy ez az ajánlatom azoknak, akik küzdenek ezzel az online mizériával. A következő pedig, hogy még egy dolgot elfelejtettem, az egyik legjobb barátom ma ünnepli a születésnapját, én meg elfelejtettem. Hát, úgyhogy neki is nagyon jó egészséget kívánok. Janikám, remélem még sokáig fogsz rezegtetni körünkben. Nem hiszem, hogy hallja, mert már ilyenkor bőszen dolgozik, de azért a tisztesség ezt kívánja. Na!
Jobban kapizsgáljuk, hogy Ede nagy rajongója, idézőjelben. Neki is megvan a hallgató, aki mindig őt osztja. Nekem is van egy ilyen hallgató, aki pénteken írta utoljára, hogy minél több Szabira kéne elmennem, addig jó, amíg nem vagyok itt. Szóval vannak a legnagyobb rajongóik. Most az előző, a szexmasina az nagyon bejött neki, és rögtön még erről is Ede jutott eszébe, hogy neki kéne értesülnie, hogy ilyen zenéket toljon ő is, úgyhogy na, ennyivel bejebb vagyunk, hogy tudjuk, hogy milyen típusú zenéket hiányol ő, amikor Edét savazza folyamatosan.
Jó, na menjünk is akkor tovább!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát először a szakma hadd szóljon belőlem. Uha. Óriási az igény a közösségi kertekre, túljelentkezés van minden tekintetben. Ugye nincs budapesti közösségi kert várólista nélkül. Ez a tapasztalat, az újonnan létrehozott parcellákat már a megnyitás előtt elkapkodják a jelentkezők. A 2010-es években gyorsan nőtt a közösségi kertek száma Budapesten, mégis állandóak a várólisták, nem csak magánszemélyek, intézmények is szívesen gondozásba vennének egy-egy kisebb területet. Szemléletformálás és közösségépítési lehetőséget látnak ebben. Nem csoda, hogy sorra nyílnak a kertek, és folyamatosan bővül a kínálat, ám ez a sűrűn lakott belvárosban nem könnyű feladat. Az önkormányzatok, az ágyások létes általában saját használaton kívüli telkeik között, vagy közparkokban néznek körül, esetleg megpróbálnak valamilyen együttműködést kötni a terület tulajdonosával. Úgyhogy nagyon nagy öröm ez innékem, hogy szeretünk egy kicsit hobbi kertészkedni. Igen, valóban nagyon jó érzés és nagyon jó közösségformáló erő. Egyszer kóstoljon bele az, aki még eddig nem tette.
Aha, oké. Okay. Egy hétvége alatt... Hol vágták ki a fákat ismét? Újbudán? Ami egy érdekes hír volt, több mint 600 fát vágtak ki egy hétvége alatt.
Madárhegy és Hosszúrét határán. Igen.
Határán.
De miért?
Ez civilek tiltakovnak, most egy lakópark beruházás zajlik. A beruházó, a Nemzeti Park és a kormányhivatal hallgat, és a hang.hu járta körbe ezt a témát, de úgy tűnik, hogy egy hallgatólagos, beleegyezős megállapodás volt. Minden esetre a Gazdagrétiek, a Természetért Egyesület hívta föl erre a figyelmet, szerintük már eleve a folyamat az engedélyeztetésre több ponton is nem szabályszerűen zajlott, úgyhogy ez az egyik ilyen jellegű ügy, a másik, meg ez a, hogy hívták ezt a mocsárkert, vagy mi is a neve, ahol lekaszálták a védett állatnak?
Hát kérem, az egy
mocsaras nevezetű terület.
Egy szöcske.
Faj. Egy szöcskefaj, amit csak és kizárólag itt van.
A Mocsárosban van, igen, Natura 2000-es, és teljesen véletlenül bukkantak rá, Magyar Tarsza, azt hiszem,
igen,
hogy ez
tarsza.
A...
Igen, ez az.
Mm-hmm. Ez a neve, és ott egy állattartó gondolt egyet, és azt mondta, hogy na akkor kaszáljunk. Természetvédelmi őrök kimentek, nem tudták leállítani, rendőrt hívtak, a rendőrök
számomra ők nem értik,
addig a természeti őrök ne...
Mocsáros dűlő.
Mm-hmm. Igen. Ne packázzanak a gazdával, és hát aztán mire sikerült leállítani, a 88 hektáros mocsárosból 75 hektár egyébként védett, és hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy 5 vagy 7 hektárt itt simán lekaszáltak, mire.
Ugye az egésznek az alapja, hogy...
Mire le tudták állítani a munkálatot, ráadásul illegálisan használja állítólag ez a gazdálkodó ezt a területet.
Tehát van egy jogvita, a főváros tulajdona, és ebből kisajátított magának ez a fickó, aki ott teheneket tart, meg egyéb állattenyésztési tevékenységet végez, ugye?
Igen.
És az ő jogi képviselője is kiment, és ő meg biztatta, hogy szerintem igazunk van, kasszáljátok nyugodtan, rendőrök álltak és néztek, a természetvédelmi őrök mondták, hogy ez teljesen jogszabályellenes, avon állítsák le, semmi se történt, és szépen ment a kasszálás még egy darabig. Ez is egy kemény történet. Igen. És egy teljesen abszolút különleges állatról, védett területről van szó.
Hát csak Magyarországon honos. Igen. Szöcskefaj, nagyon kevés egyede van, védett értéke is elég magas, azt hiszem, hogy 100 ezer forint darabonként. Most igen, azt próbálják megnézni.
És próbáltak állatmaradványokat bizonyítani az óriási kárt, csak azért nehéz, mert a seregiek avonnal ott termettek, és fölzabálták
nyilván az ingyen kaját. Igen.
Az ingyen kaját, úgyhogy itt tartunk, ez is egy nagyon durva sztori.
Így van. Na, van-e még, ami még, bár ezt nehéz überelni, azt mondja, hogy 120 méter magasban lehet, kérem szépen, programot tervezni. Az év legrövidebb éjszakáján, Szent Iván éjjel, a fény és a nyár ünnepén új formában lehet ezt meg, mert hogy a MOL Campus 120 méteres magasságában a Skydeck-en lesz egy rendezvény, a főváros egyik legkülönösebb nyári, ilyen nyári oázissá alakul DJ-kkel, stb. És két turnusban 20 és 22, illetve 22 és 24 óra között lehet ott múlatni az időt Szent Iványné alkalmából. Kizárt dolognak tartom, hogy tűzugrás is lesz.
Igen, majd még fogunk erről beszélni a héten, mert most szombaton jön, tehát Szent Iványnéhez kapcsolódó, amit minden évben a múzeumok éjszakája rengeteg kiváló és izgalmas és különleges budapesti program is lesz. Persze egy országos rendezvény vagy program sorozatról van szó, de érdemes már most készülni rá, hogyha a hétvégi programokat tervezzük, úgyhogy már rá lehet kanyarodni, megvizslatni a programokat, hogy hova érdemes elmenni. Szóval már most a hétvégén szombaton múzeumok éjszakája.
Hallhattuk a hírekben a fürdőbelépőt is, ugye Vitézi Dávid jelentette be, hogy zárás előtt 2 órával 50%-os kedvezménnyel lehet látogatni a budapesti fürdőket, ehhez csak budapesti lakcímkártyára van szükség, a jegy akár online, akár a pénztárban is megvehető.
Igen, ezt még egyszer felrakta a Facebookjára, mert az első a sok mávos meg egyéb politikai ömlengés között nem kapott elég figyelmet, és nem ment át a sajtóba, de tényleg fontos, hogy online is lehet ezt a kártyát igényelni, magát a kedvezményes Zsigmondi kártyát, meg ez a zárás előtti 2 óra, ezek tényleg fontos fejlemények, és könnyítik a budapestiek fürdőbe jutását, könnyítik egyszerűsítik, és még olcsóbbá is teszik, hogyha valaki fürdőbe akar járni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
Az egyik hallgató kérdezi, hogy volt valami purparlé emlékei szerint a Millás reggeli név és márka kapcsán, akkor most itt elmondjuk, hogy minden oké, természetesen a Millás reggeli brand, meg márkanév, meg logó, meg arculat, az bár volt, aki megkérdőjelezte, de ez jogerősen bebizonyosodott, hogy az a miénk.
Az lezárult, és minden rendben van. Lezárult,
igen, minden igen. Rendben van, nem kell aggódni. Ha valaki kalóz, Millás reggeli bögréket lát, az azonnal jelentse. Mert ahhoz nekünk lesz egy-két szavunk. Na, mi van még?
Azt kerestem, nem tudom, láttad, ezt csak nem akarom nagyon technikázni, de hogy azt hiszem, azt írt egy hallgató, hogy ezt a elérési utat, címet, ezt nem lehet átírni. Tehát, hogy nem olyan egyszerű módosítgatni.
Mondom, hogy én nem értem a technikai részletét, minden elemében ennek a dolognak.
Teljesen értjük, de megoldható, az biztos megoldható a probléma, és hát nyilván, hogyha megszokták a hallgatók, hogy adott helyen van beállítva, és ott hallgatják, és ha ott nem működik, akkor az lehet, hogy kényelmetlenség és kellemetlenség más honnan behozni, de hát azért reméljük, hogy ne sikerül gyakorlatilag. Igen, voltak ezzel kapcsolatos problémák, hogy ezt elmondtad, de elég sok helyen működik. Ugye Zsocz azt írja, hogy a tunnel a Tuninen is működik, ugye? Vagy hogy volt
igen,
ez
igen, én is úgy olvastam.
Igen, a Tuninen is működik, aktuális streamlevel van regisztrálva. Jó, meg kell, hogy találjátok, és reméljük, hogy sikerül mindenkinek.
Oké, na, szusszanjunk egyet, a napközivel áttevezzünk a feles hírekre, és akkor ilyen promóciós összeállítás, és utána nézzünk meg egy kicsit azt, hogy mi történik Irán és Izrael között, ezzel a témával folytatjuk.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Egy újabb tűzfészek lángolt fel a világban, ezúttal a Közel-Keleten. Ugye volt már ennek bevezetője, sajnos Izrael és Irán konfliktusa elég nagy hőfokon ég. Dr. Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, Közel-Kelet szakértővel egy kicsit megpróbáljuk felfejteni a háttérben zajló folyamatokat. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást.
Az első kérdés az az, hogy ez az időzítés meglehetősen váratlanul érte szerintem a világ közvéleményét, az, hogy milyen komoly katonai csapást mért Izrael Iránra. Nagyon közel voltak az atomfegyver előállításához, ez lehet a háttérben?
Hát szerintem ez az egyik, ugye éppen a támadás előtti napon a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy határozatban ítélte el Iránt, azzal kapcsolatban, hogy nem működik együtt megfelelően a nemzetközi közösséggel az atomprogram ellenőrzése kapcsán. Ilyen napvilágot látott az a hír is, hogy Irán 408 kg 60% vagy a fölé dúsított uránnal rendelkezik, ami nyilvánvalóan nem elsősorban a civil célokat szolgálja. Ezzel együtt Irán véleményem szerint, és ez az amerikai titkosszolgálat is megerősíti, egyelőre nem rendelkezik atomfegyverrel, viszont valóban nagyon közel áll a nukleáris képességnek az eléréséhez, ami után nincs visszaút igazából. És talán az időzítéshez még egy gondolatot mondanék, hogy ugye az Egyesült Államok 2 hónapos ultimátumot adott Iránnak, hogyha visszaemlékszünk rá. Azt mondta, hogy vagy megállapodás, vagy bomba 60 napon belül. És ugye Trump jelezte is a közösségi médiában, hogy a 60 nap épp most telt le, 61. napon vagyunk, és igazából ő szeretne még így is megállapodást, amelyre azért most kevés lehetőség van szerintem.
Mennyire sikerült a támadás? Ugye az volt az egyik jellegzetessége, hogy a katonai felső vezetés célozták, nem csak az atomi energetikai létesítményeket. Ennek mi lehet az oka?
Hát nyilvánvalóan egyrészt azt mondanám, hogy Izraelnek a titkosszolgálati információ, azok nagyon magas szinten állnak rendelkezésre, és egy nagyon erőteljes katonai fölényt látunk, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy amiről kevesebb szó esik, azért Irán is okozott károkat nem csak civil létesítményekben, hanem katonai objektumokban is Izraelben. Ezeket egyébként nyilván hírzárlat övezi ezeket a híreket, hogy ne szolgáltassanak további muníciót az ellenség számára. Tehát ez világosan látszik, hogy a politikai vezetés Iránban érintetlen marad, pedig nyilván ugyanúgy rendelkezik Izrael titkosszolgálati információkkal a holtartózkodásuk kapcsán, viszont a hírszerzéstől a forradalmi gárdán keresztül tulajdonképpen végeztek a katonai vezetéssel az elmúlt napokban meglehetősen sikeresen. Ugyanakkor kérdéses, hogy azt a célt Izrael el tudja érni, hogy megállítsa az atomprogramot. Véleményem szerint egy ilyen katonai támadással ezt maximum csak lelassítani lehet, de megállítani nem, és kiválthat egy olyan hatást is, hogy mondjuk az iráni vezetés azt mondja, hogy akkor nem titokban, hanem nyíltan előállunk, és dúsított uránnal felgyorsítjuk a folyamatokat. Jól lehet, most azért komoly károkat szenvedett, mind humán erőforrások vonatkozásában, mind a fizikai infrastruktúra vonatkozásában ez az atomprogram.
Abból mennyi lehet igaz, amit Trump mond, hogy az ő kifejezett kérésére kímélték meg a politikai vezetést az izraeliek?
Hát ugye konkrétan, ami elhangzott, az, hogy a legfőbb vezető, Ali Khamenei-t meg a meggyilkolását megvétózta Trump. Na most azért ő egy vallási vezető is egy személybe, tehát nem csak egy politikai vezető. Azért az elég meredek lenne, azt gondolom, és akár egy komolyabb regionális káoszhoz is vezethetne, hogyha ilyen szintű beavatkozásra kerülne sor. Most azért azt látjuk, hogy bár nagyon súlyos a konfliktus, de Irán láthatóan nem veti be azokat az eszközöket, amelyektől egyébként tarthatnánk normális esetben. Például nem támadott amerikai katonai bázisokat. Irán közelében, ugye Katárban, Bahreinben, Kuwaitban több tízer amerikai katona állomásozik támaszpontokon. Nyilván, hogyha szeretné akár az Egyesült Államokat, vagy akár a térségben található öböl országokat bevonni, akkor ez egy lehetőség lenne, ezt egyelőre nem tette meg.
Hát, bocsánat, a másik oldalról meg az amerikaiaknak van olyan eszközök, amivel valóban nagy kárt tudnának okozni. A hegyek mélyén levő urán, vagy nem tudom milyen fejlesztőhelyek azok, vagy milyen létesítmények, ahol...
Ilyen centrifugák.
Ott vannak a centrifugák. Tehát ugye az amerikai eszközök kellenek, és azokat se vetették be. Ezt is az amerikaiak nem akarták, vagy az Izraelnek is sok lenne?
Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem akart ebbe most beszállni, és azért ne felejtsük el, hogy az amerikaiaknak elsődleges céluk az, hogy megállapodjanak jelen esetben, és Kínára fókuszáljanak. Az Egyesült Államok számára nem a Közel-Kelet a prioritás jelen pillanatban, hanem szeretnének szabadulni ezektől a konfliktusoktól, mert jelentősen lekötik az energiákat. De valóban Izrael ugye szintén amerikai fegyverekkel avatkozott be, tegyük hozzá, de azok a nehéz bombák, amelyekkel Izrael rendelkezik, ezek inkább csak lassítani tudják a nukleáris programot. Nyilván, ha az Egyesült Államok bevetné a még nehezebb nehéz bombákat, akkor ezzel jóval komolyabb károkat lehetne okozni valóban a centrifugákban is.
Na ez most... mennyire maszkirovka ez az egész, hogy Irán állandóan arra hivatkozik, hogy a békés célra akarja használni az atomenergiát, és hogy miért akarják őt megfosztani. Miért van az, hogy egyes országok használhatnak atomenergiát, mások meg nem. Ez valid, vagy ez csak egy ilyen duma, hogy altassák a világ közvéleményének figyelmét, és igenis ők bombát és fegyvert akarnak gyártani az atomprogramjuk során?
Én azt gondolom, az nem teljesen eldöntött, hogy végigviszik ezt a folyamatot, de az kétségtelen tény, hogy ez nem egy civil célú nukleáris program, tehát hogy ez naivitás lenne azt mondani, hogy ez az áramtermelés szolgálja, és hát ezt Irán használta, ugye nyilván alkú pozícióként, nagyon Észak-Koreához egyébként hasonlóan, hát láttunk más országokat is, amelyek hasonló politikát folytattak. Itt Iránnak egy érdekes érve van, hogy a térségben Izrael az egyetlen állam, amelyik atomfegyverrel rendelkezik, és semmilyen vonatkozó nemzetközi szerződést ennek kapcsán nem tart be, és hogy miért lehet az, hogy csak Iránnal szemben lép fel a nemzetközi közösség, és Izraellel szemben nem. Tehát nyilván Irán arra hivatkozik, hogyha Izrael leszereli ezeket a nukleáris fegyvereket, akkor Irán is hajlandó lesz leszerelni. Hát ezt ugye kevésbé hallja meg a világ jelenleg.
De amúgy egy teljesen jogos kérdés, nem?
Hát ez egy teljesen jogos kérdés, abszolút így van. Hát nyilván itt azért a nemzetközi rendszerben meglévő hatalmi hierarchiákat kell keresni. Hát az Egyesült Államok legfőbb szövetségese az Izrael.
Világos. Amire aztán... gyakran, bocsánat, fölmerül, hogy ha erősködik és feszültségeket kelt Izrael, akkor szinte mindig fölmerül, hogy Netanyahu az otthoni politikai helyzetéről próbálja a figyelmet elterelni, és a saját székébe csimpaszkodik, mert meggyengül, rendszeresen otthon is nagy elégedettséggel néz szembe, és ha megbukik, akkor ismét mehet a bíróságra. Ez most is fölmerült, ez mennyire igaz, vagy mennyire lehet érv amellett, hogy ő újabb és újabb konfliktusokba viszi bele Izraelt?
Hát ez abszolút egy érv, olyannyira, hogy a támadás előtt, tehát péntek előtti napokon egy bizalmi szavazás volt vele szemben a parlamentben, és gyakorlatilag ezt épp hogy sikerült megúsznia, tehát egy politikai válság van Izraelben, amelyben nyilván egy ilyen katonai konfliktus segítséget nyújt, akár csak egyébként Iránban megerősíti az összetartást, ugyanúgy Izraelben is megerősíti.
Mennyire eszkalálódhat a konfliktus, mennyire van benne? Ugye volt már összecsapás Irán és Izrael között, akkor is féltünk, hogy eszkalálódni fog, aztán nem eszkalálódott. Fenyegetnek a Hormuzi szoros lezárásával, akár ilyen eszkaláció elképzelhető?
Hát az a baj, hogy én kizárni nem tudom. Tehát én most úgy látom a nyilatkozatokból, hogy azért sem Izrael, sem Irán nem szeretné ezen a ponton tovább eszkalálni, de például bekövetkeztek még olyan iráni rakétatámadás, akár izraeli célpontokkal szemben, amely kicsit jobban mondjuk civil infrastruktúrát támad. Ha sokan meghalnak, akkor Izrael tovább eszkalálhatja, ez az Egyesült Államok belesodródását se zárnám ki ebből a szempontból, és hát az említett Hormuzi szorosban elég, hogyha kisebb feszültségek keletkeznek, akkor nagyon könnyű az olajszállítási útvonalat megbénítani, és mivel hogy a Bab el-Mandeb sem igazán járható, hát ez elég komoly hatással járna, és jelentősen megemelni az olajárát, ami el is indult már múlt pénteken.
Igen. A nagyhatalmak hogyan foglalnak állást? Ebben ugye elhangzott, hogy az Egyesült Államok természetesen Izrael szövetségese, de hogy mit szól ehhez Kína?
Az egész
vagy mit szól ehhez az Orosz Föderáció, vagy Európai Unió? Hogy osztják a lapokat most a Közel-Keleten?
Hát az Európai Unió érdekes módon megosztott volt ugye Izrael kapcsán a gázai konfliktus miatt. Most én úgy látom, hogy minthogyha Iránnal szemben egyfajta egység lenne. Itt ugye az európai tagok egyébként éppen az izraeli támadás előtt ítélték el a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségen keresztül az iráni programot. Ez unió meglehetősen szkeptikus egyébként a nukleáris tárgyalások sikeressége kapcsán. Oroszország alapvetően mindkét oldallal kapcsolatot tart, és Kína is. Kína alapvetően Izraelt ítéli el inkább talán, de azt gondolom, hogy a nagyhatalmaknak nem hiányzik ez a konfliktus, bár hozzátenném, hogy Oroszország egyébként hasznot húzhat ebből a konfliktusból, hogyha az olajára az megemelkedik, akkor végső soron ez az orosz gazdaságnak nem lesz rossz. Főleg, ha bizonyos készletek kiesnek, akkor ezt Oroszország könnyen tudja pótolni a világpiacon, most nyilván nem Európára gondolok, hanem a világpiacra, és ez például lehetővé teszi, hogy tovább finanszírozza az ukrán háborút könnyebben, mint most.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, biztos beszélünk még erről a konfliktusról, és akkor újra jelentkezünk. Köszönjük, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen, szép napot!
Viszont hallásra! Dr. Csicsman Lászlóval, a Corvinus Egyetem docensével, Közel-Kelet szakértővel beszélgettünk.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No kérem szépen akkor, hogy mi vár ránk a héten, erről Váradi Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát Fed, azt hiszem ez elviszi a sót rendesen, bár nincsenek könnyű helyzetben az amerikai jegybankárok.
Igen, abban a csúcsa helyzetben vagyunk, hogy a hét leginkább piacmozgató eseményének egy olyan kamatdöntőülést várunk, ahol jó eséllyel nem változik semmi. De mégis valószínűleg az itt elhangzottak lesznek a legfontosabbak. Ugye itt azt láttuk, hogy az infláció az elmúlt két hónapban már egészen biztosan nagyon kedvezően alakult. A munkaerőpiacról látjuk, hogy lazul ugyan, de azért továbbra is stabilnak tekinthető. Viszont van a vámháború, aminek a kimenetele egészen megdöbbenten bizonytalan, és még egy jó ideig az maradt, hiszen még itt ilyen 90, 60, 30 és mindenféle napos határidők vannak, amiknek le kell járni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi lesz azokkal a vámokkal, amik fel vannak függesztve, illetve hát ugye múlt pénteken eszkalálódik egy konfliktus a Közel-Keleten, ami meg mondjuk nem tesz jót az olajárának, ami szintén nehéz helyzetbe hozza a Fedet.
Most ebből mit lehet akkor kifőzni a boszorkány konyhákba? Nyilván nagyon, ahogy mondtad, nem meglepetés, nem várható, de akkor mire kell figyelni, hogy mit mondanak utána?
Igen, itt az üléskövető sajtótájékoztatón, ugye a legutóbbi ülés után, és Powell elnök mindig óvatosan fogalmaz, most is óvatosan fogalmazott, de azért a sokadik újságírói kérdésre mégiscsak elmondott annyit, hogy a Fed mandátuma kettős, ugye az infláció és a foglalkoztatottság, és azt mondta, hogy amikor ez a két cél ellentétes irányú monetáris politikát követel, akkor arra kell fókuszálni, ami jobban eltávolodik a céltól. És ugye itt most az a kérdés, hogy amit most látunk az inflációban, az mennyire tekinthető tartósnak. Uh-huh. Hogy itt azért egyenlőre viszonylag kedvezőek ezek a folyamatok, de mi továbbra is azt gondoljuk, hogy azoknak a vámoknak, amik már egyébként ugye részint márciustól, részint pedig itt a nagy április másodikai vámbejelentések után bevezetésre kerültek, azoknak valahol meg kell jelenni a fogyasztói árakban. Ugye többször hallottuk már mindenféle ígéreteket, hogy majd következő hónaptól, majd akkor emelnek az importőrök, amikor már látják, hogy mi ennek a vége. Most mindenki azt mondja, hogy majd júniustól emelnek. Az a kérdés, hogy valóban ezek a vámok mikor kerülnek be az árakba, és hogyha valóban júniustól, akkor itt nyilván látunk majd egy gyorsulást. Az egészen biztosan arra készíti majd a Fedet, hogy kiváljon a kamatvágással.
Az, hogy a Trump megint belebeszél, csak mondjuk nem olyan hevesen, mint korábban, az most már a piacot nem izgatja. Most Trump éppen egy 100 bázispontos vágást jelentett volna be, ha ő lenne a döntéshozó.
Találkoztak Powell-lel.
Igen, meg közben üzenget, hogy megnevezi a következő elnököt. Hát, meg majdnem egy év van hátra a Powell-nak a mandátumából, de már lehet, hogy bedobja a következő nevet. Ez befolyásolhatja hangulatot, vagy a piacok mozgását?
Azt gondolom, hogy egyébként igen, tehát befolyásolhatja a piacokat, hogyha megnevez valakit. Nyilván egy olyan embert fog megnevezni, akiről azt gondolja, hogy sokkal inkább mondjuk az ő elképzelésének megfelelően döntene. Azt, hogy ezt a 100 bázispontot bemondta, hogy ő ennyi vágást szeretne, azért azt gondolom, hogy azon mindannyian nagyon meglepődnénk, hogyha itt 100 bázispontot vágna a Fed, akár most mondjuk, akár szeptemberben. De hogyha megnevez valakit, akkor ugye annak nyilván a piac majd szeretné megtudni az elképzeléseit, és akkor elkezdheti abszolút azt árazni, hogy amikor az az ember majd ugye Jerome Powell mandátumának lejárta után oda kerül abba a székbe, akkor ő milyen monetáris politikát szeretne, de ugye 2026 májusra, ahogy mondtátok, és azért még messze van. Hát az meg, hogy Trump-elnök mit szeretne, mekkora vágást, azt hiszem, hogy már nagyon sokszor elhangzott a Fed részéről, hogy ők ezt nem.
De egyébként a piacok erre nem reagálnak, mert nyilván a Fed dönt a kamatokra, de hogyha a Trump benyom egy ilyen 100 bázispontot, idénre meg, ha jól emlékszem, 50 volt eleve a várakozás a Fedtől, akkor ez nem okoz ilyen zavart a piacon?
De egyszer már reagált két hónapja, amikor még idő előtti leváltással fenyegetőzött, meg követelte a kamatemelést, utána a piac rendeződött, és most talán halkabban mondja, most úgy tűnik, mintha már nem reagálna, hanem hogy elfogadta volna a piac, hogy hát jó, hát ő ilyen, és akkor mondogatja, de nem tudom, ti hogy látjátok.
Én azt gondolom, hogy a múltkori után, ugye, amikor ő azzal fenyegetőzött, hogy elmozdítja Powell elnököt idő előtt, és arra nagyon hevesen reagált a piac, akkor az ugye őt meghátrálásra késztette, úgyhogy szemmel láthatóan azért ő azt megtanulta abból az esetből, hogy ilyet nem lehet. Valószínűleg, mint ahogy sokszor láttuk már ezt tőle, akkor így sírtál felindulásból azt gondolta, hogy az ő problémáira az a megoldás, hogy elmozdítja a Fed elnökét, a piac megreagált valahogy erre, hogy ez nekik annyira nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért nem reagál már a piac, mert látták, hogy ha úgy adódik, akkor nagyon könnyen visszavonulót fúj.
Mi a helyzet a kötvénypiacon? Ezt azért kérdezem, mert hogy mondtad, hogy ez a vámpolitika, ez nem nagyon múlik, vagy vámpolitikával kapcsolatos bizonytalanság. Van egy elég derék költségvetési hiány, ugye Elon Musk egyértelműen kudarcot vallott, nem tudott annyit lefaragni a kiadásokból, mint amennyit ígért. Nyilván ilyenkor azt mondják a befektetők, hogy jó, finanszírozzuk mi az amerikai államadósságot, de tessék ráemelni arra a felára. Ez a trend, ez folytatódik?
Ugye itt Donald Trump azt mondta, hogy ő július elején szeretné aláírni ezt az ominózus költségvetési javaslatcsomagot, ami sokkal jobban megemeli a már eddig sem kicsi államadóságot, és egy sokkal magasabb hiánypályát jelent. És nyilván ennek ugye az a következménye, hogy magasabb felárat kérnek a befektetők a hosszabb lejáratokon, viszont meg ugye azt látjuk ekközben, hogy a kedvező inflációs adatok kapcsán meg ugye erősödnek a kamatcsökkentési várakozások, és ez a két dolog így alapvetően így egymás ellen mozdítaná a piacot, de a költségvetési javaslatcsomag jelenlegi formában, mert ez nagyon fontos, hogy a képviselőházhoz eredendően nem így került be, ott történtek rajta változtatások, aztán ugye az bekerült most a szenátushoz, ahol szintén történhetnek rajta változtatások, tehát nem tudjuk, hogy ez a végleges formája, de ha ebben a formában bekerül, az egészen biztosan egy sokkal magasabb felárat jelent majd.
Oké. Amerikán túl, Európában, Magyarországon nincs most a héten nagy horderejű adat, vagy azért van egy-kettő, amire érdemes figyelni?
Itthon béradatok jönnek. Áprilisi béradatokat látunk majd, ugye itt látjuk, hogy a hazai bérdinamika az lassul, úgyhogy itt kérdés, hogy lesz a további lassulás, így az előző a márciusi adat az 8,5% volt év per év, Európában pedig fogyasztói bizalmi indexek érkeznek.
Oké,
figyeljük akkor őket is.
Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Szép napot, jó munkát, szia! Váradi Beával, az OTP Elemzési Központ makrogazdasági elemzőjével beszélgettünk.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
No, kérem szépen, hát ennyi fért akkor az első óránkba. Most veszünk egy mély levegőt, megjött Szoller Andi, és most már teljesen megnyugodtam. Azt hittem, hogy nekem kell adhok híreket mondanom. Lett volna móka skacagás, de szerencsére itt van ez a jány, úgyhogy majd ő átveszi e nehéz feladatot én tőlem, aztán pedig jövünk vissza adóvilágrovat, ezúttal Indiába látogatunk, nagyon érdekes része ez a világnak, ugye először Gerendi Zoltánnal a gazdaságot meg vesszük végig egy kicsit, meg az adórendszer természetesen, aztán pedig Feledi Botond jön, és megnézzük, hogy geopolitikailag hogy áll India. Úgyhogy érdemes velünk maradni a következő órában is, jelentkezünk nem soká a hírek után.